Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
A törökkori várost mutatja majd be a látogatóknak a Budapesti Történeti Múzeum készülő tárlata 2026 őszétől. A kiállítás kurátoraival, Papadrián régésszel és Sudár Balázs történésszel, a BTM munkatársaival beszélgettem. Város a fronton munkacímen dolgoznak azon a kiállításon, ami jövő ősszel nyílik majd itt meg a Budapesti Történeti Múzeum Vármúzeumában. Mi lesz pontosan ez a kiállítás?
Reményeink szerint egy nagyszabású, a törökkori Budát bemutató kiállításra számíthatnak a látogatók. Szeretnénk felvonultatni mindazokat a tárgyakat, főként amik a saját gyűjteményünkben vannak, inkább arra alapoznánk, tehát azt szeretnénk megmutatni, hogy ez a igen-igen jelentős város azért ez nem csak a középkorban, ezért törökkorban is mindenképpen Buda szerepe kiemelkedő, az hogyan formálódott ez alatt az igen zűrös időszak alatt, hogyan éltek itt az emberek, milyen volt itt a birodalomnak a szélén élni.
Volt már ilyen kiállítás korábban? Akár itt, akár mondjuk a Nemzeti Múzeumban?
Hát ilyen típusú kiállítás nem volt, és amit az Adri mondott, az nagyon lényeges, hogy valójában itt a sok-sok évtized alatt, sőt, hát mióta gyűjtik az anyagot, az már évszázadra tehető, iszonyatos mennyiségű törökkori anyag került a múzeum raktáraiba, amik hát eddig nem nagyon voltak láthatóak, nem nagyon voltak feldolgozva sem, egy jó részük, és ezt szeretnénk igazándiból megmutatni, hogy tulajdonképpen mi az, amin ülünk, tehát mi az a konkrét örökség, ami a törökkori Budából megmaradt, és ami hát ilyen formán tulajdonképpen a mi múltunk mindenképpen. Tehát, hogy nem egy általános kiállítást akarnánk csinálni, nem általában a törökkorról akarnánk beszélni, nem általában azt akarnánk megmutatni, hogy mit adtak nekünk a törökök, hanem azt, hogy mi az, ami ebből megmaradt, meg milyen volt ez a világ, és ugye hát nyilván nem csak török világ, hanem az összes mindenféle felekezett népesség, aki Budán élt, annak a hagyatékát meg szeretnénk mutatni.
Részben értem azt, hogy miért mellőzik általában a török kort, hiszen a kevésbé dicső időszakokra nem szeret senki sem visszagondolni, de hogyha kiszámoljuk, és mondjuk luxemburgi Zsigmondtól számoljuk Budának a fénykorát, amikor ugye királyi központ lett, hát nagyjából ugyanannyi időszakot ölel fel a budai királyi központnak a működése, mint a török hódoltsági korszak.
Igen, és hát ezt mi úgy szoktuk értékelni általában, hogy ugye itt volt egy közép-európai birodalom, aminek a központja volt Buda, és aztán pedig egy hatalmas, több kontinensre kiterjedő birodalomnak egy hatásszéri, tulajdonképpen tartományi központja lett, tehát hogy leértékelődött a város, és igen, bizonyos szempontból leértékelődött, de azért ne felejtsük el, hogy azért ez egy akkora birodalom, hogy a hatásszéri központocska is azért közel akkora terület fölött diszponál, mint a Magyar Királyság, tehát hogy azért Buda szerepe ilyen szempontból nem értékelődik le. Nyilván teljesen másmilyen, egy teljesen másik rendszerben kell ezt értelmeznünk, egy másik világfelfogás keretei között kell értelmeznünk a törökkori Budát, de nem egy ilyen utolsó futottak még városka lesz belőle, hanem bizony ez egy csomó szempontból nagyon gazdag, nagyon elit, nagyon előkelő hely marad a törökkorban is, és valójában a törökkori Buda az a középkori Budának a folytatója mindenféle szempontból, csak egy teljesen másik irányba kanyarodó pályán, tehát nem egyenesen megy tovább a pályája, ahogy kellene, hanem nagyot kanyarodik, de ettől még ugyanúgy fejlődik, és ennek az egésznek a középkori meg a törökkori Budának lesz vége 1686-ban, amikor az ostrom, az utolsó ostrom ezt az egészet lemossa, és onnan nulláról kezdődik majd minden.
Ugye önök írtak közösen egy könyvet is Budának erről a korszakáról, a török korról, hogyha valaki elolvassa a könyvet, akkor nagyjából számított arra, hogy milyen lesz a kiállítás. Tehát ez tulajdonképpen a könyvnek a feldolgozása egy kiállítás formájában?
Én nagyon-nagyon meglepődöm, ha valaki ezt így hirtelen rögtön azonnal így egy gyűltő helyébe elolvassa, de alapvetően igen, tehát hogy akkor is, amikor ennek a könyvnek a bemutatói voltak, mondtuk, hogy abszolút javasoljuk, hogy ilyen dirib darabokban olvassák, mert hogy eléggé nagy mennyiségű adatot tartalmaz, és talán egyszerre azért senki számára sem befogadható. Ezért úgy gondoltuk, igen, hogy pont az a tudás, ami abban, hát a fejünkben összeállt, és az a rengeteg tárgy, amit hozzám itt a múzeumban megnéztünk, az meg kellene egy másik módon is mutatni. Tehát, hogy nem csak a képek, a fényképek legyenek azok, amik ebbe a könyvben illusztrálják ezt a korszakot, hanem egy kicsit megcsavarva ezek a tárgyak maguk is láthatóvá váljanak. Úgyhogy most egy olyan nagy szerencsénk van, hogy kvázi az előtanulmányok ehhez a kiállításhoz azért az elmúlt években pont a könyvírás kapcsán összeálltak a fejünkben, és most ezt kell egy olyan módon átstruktúrálni, hogy a tárgyak tudják megmutatni azt, amit a könyvben el is lehet olvasni. Természetesen nem csak úgy, hogy magába, tehát mondjuk a könyv nélkül érthetetlen legyen a kiállítás, mert abszolút nem, hanem pont amiatt, hogy a Budapesti Történeti Múzeumnak a látogatói nagyon nagy számban külföldről érkeznek, ezért tényleg cél az, hogy ez mindenki számára egy érthető és látványos kiállítás legyen. Ugye abban leszünk egy kicsit bajban, ahogy Balázs említette, hogy azért a saját anyagunkra alapozunk, ami nagy része régészeti anyag, tehát van egy olyan hátrányunk, amit próbálunk az előnyünkre fordítani, hogy a nagy gyűjteményekben fönnmaradó, soha földbe nem kerülő tárgyakhoz képest nekünk egy egészen más világ, ami jutott, de éppen ezért ez olyan részét is megmutatja az adott korszaknak, olyan tárgyi dolgok kerülnek elő, amik viszont máshol ilyen nagy gyűjteményekben soha nem találhatóak meg.
Ezen az időszakon belül vannak korszakok? Tehát a tárgykultúra mutatja azt, hogy Budának a szerepe hogyan változott a török birodalmon belül?
Vannak korszakok, ugye a legnagyobb cezúra azért a 15 éves háború, de most azt beszéltük meg Balázsa, hogy nem ilyen kronológikusan szeretnénk menni, mert annak is mindig megvan a maga értelme, és megvan az a vonal, ami az embert viszi azért, hogyha kronológikusan megyünk, de talán kevésbé érzékelhető azért ebben a 150 évben ez a változás. Ellenben a korábbi és azt majd követő időszakokhoz képest meg rettentően más ez az idő, és annyiban is más, hogy ez jól elkülöníthető, és nagyon sok olyan probléma is van, ami se előtte, se utána azért így nem jelenik meg. Úgyhogy mi ezt a korszakot inkább tematikusan, tehát nem kronológikusan, hanem egy-egy ilyen témacsoport szerint szeretnénk bemutatni.
Ugye az imént azt mondta, hogy végül is a középkori Magyar Királyságnak, meg a középkori Magyarországnak az emlékét, azt Budának a visszafoglalása söpri el mindenestül. Ezek szerint akkor voltak olyan folyamatok, amik még kitartottak a középkori Magyarországról, miután a törökök bevették Budát?
Hát persze, hát a Budának a kapcsolati hálózata egy csomó szempontból megmarad, akár például a környékkel, hiszen a környék az szintén az Oszmán Birodalomhoz tartozik, de egészen konkrétan is, tehát ha belegondolunk abba, hogy mondjuk egy ilyen 1000-1500 fős magyar közösség Budán marad, tehát a budai polgárság a Stokka vonóval itt marad 1541 után is, és pont ugyanúgy éli az életét, mint korábban, csak mások a főnökök. De ugyanazokban a házakban élnek, és ugyanazokat a tevékenységeket folytatják, mint korábban, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a közösség a 15 éves háborúig minimum nagyon stabilan kitartott, és most már azért azt is látjuk, hogy a 17. században is azért egészen sokan voltak, és csak nagyon lassan fogytak el a 17. század végére. Tehát ők a saját létükben biztosították a középkortól a folytonosságot a török korba át, de bizonyára a budai zsidóságnak egy része is a középkori zsidóságból táplálkozott, szóval, hogy van folyamatosság a középkor és a török kor között. A török kor és a középkor határa az nem egy olyan cezúra, mint majd az 1686 lesz, ami után nem maradt semmi. Tehát 1686 után lényegében semmilyen lakosság nem marad helyben, aki itt fog lakni a későbbiekben, az új jövevény általában. Tehát az egy sokkal nagyobb korszakhatár a város életében, mint az 1541-es hódítás.
És akkor akik 1541 után itt maradtak, ők nem is törökösödtek el a nemzedékek során, mint hogy mondjuk a balkáni népek közül azért elég sokan?
Nem úgy tűnik, mint hogyha bárki is el akart volna itt törökösödni. A törökök erre nem is nagyon tartottak igényt egyébként, tehát hogy ők ezt nem gondolták, hogy ki kellene kényszeríteni. Sem kényszerítették a népeket arra, hogy felvegyék az iszlámot, vagy hogy a török kultúrába beleálljanak. Azt különböző csoportok teljesen saját döntésük alapján csinálták meg, különböző időpontokban, de aki nem akart, az nem tette ezt meg. Magyarországon azért nagyon kevesen voltak, akik úgy döntöttek, hogy akkor inkább átállnak az oszmán oldalra, ami nem jelenti azt, hogy egy meghódított területen élő magyar az nem működött volna együtt az oszmán hatóságokkal, muszáj volt együttműködnie, mert különben nem élt volna túl, de ez nem azt jelentette, hogy feladta a saját kulturális hagyományrendszerét, ugyanolyan magyarnak megmaradt, ugyanúgy itt voltak a református prédikátorok, akik hozták, vitték a reformációnak a tanításait, a könyveit, tehát ugyanúgy benne maradt tulajdonképpen a budai magyar lakosság egyébként a magyar kulturális folyamatokban, mint ahogy a magyar területen levő városok, tehát ilyen szempontból nincs, vagy nem látjuk a behódolást.
Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a BTM Vármúzeumában jövő szennyíró törökkori kiállításról.
Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.